Erős várom Isten. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 363-as számú énekével. 363-as éneket énekeljünk. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön a hármas számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 48. oldalán található a hármas számú liturgia.
Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
Az Úr Istennek, Fiúnak. Szent Léleknek, a teljes Szent Háromságnak, egyetlen hatalmasságnak.
Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy sokszor vétettem tanításod ellen. Könyörülj rajtam, erősíts meg a hitben, és vezess igéd szerint. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Kérlek téged, Istenem, bocsásd meg minden vétkemet, teremtsd bennem tiszta szívet, hozzám szívet, hozzád hívet.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicséret, dicsőség, a menny és föld Istené.
Mennyei Atyám, boldogok vagyunk, hogy Jézus Krisztusban gyermekeid lettünk. Vezess minket, tekints kísértésekkel küzdő életünkre, és adj nekünk igaz hitet, hogy szeretetben szolgáljunk a Te akaratod szerint. Emlékeztess arra, hogy a bajok és nehézségek között még inkább bízunk benned, és készséggel forduljunk hasonlóképpen küzdő embertársaink felé. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Hallgassuk meg testvéreim Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra felolvasása rendelt, azt az igét, amelyet írva találunk Máté evangéliumának 20. fejezetében, az 1-től a 16. versig. Hasonló a mennyek országa egy gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogosan megillet benneteket, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált olyanokat, akik ott álltak, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre azt mondta nekik: menjetek ti is a szőlőbe. Amikor pedig este lett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincelérjének: hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik a napterhét hordoztuk, és a hőséget szenvedtük. Ő pedig így felelt egyiküknek: barátom, nem cselekszem veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsóknak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? így lesznek az utolsókból elsők és az elsőkből utolsók. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 313-as számú éneket, készülve az ige hirdetésre a 313-as éneket énekeljük. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetése alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk, Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében, annak 9. fejezetében, a 24. verstől a 37-ig a következőképpen. 27-ig a következőképpen. Tehát Korintusbeliekhez írott első levél 9. fejezetéből a 24. verstől olvasom Isten igéjét. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a verseny díjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önnek tartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, valószínűleg mindnyáján hallottunk már a bundáról. Persze nem arról, amit télen szoktunk viselni, hanem a sportversenyeknek a bundájáról, amikor valakik egy-egy sportversenyt megbundáznak, pénzt fizetnek azért, hogy az eredmény ne a felkészültségen múljék, hanem azon, hogy ki milyen eredményt szeretne elérni, és azzal elérni a célját, hogy az ő csapata legyen az első, vagy haladjon előre, vagy egyébként olyan tétet tettek a meccsre, ami akkor nyer nagy pénzt, hogyha olyan eredmény alakult ki, amit ők elterveztek. Tehát nagy valószínűséggel mindnyáján hallottunk bundáról, meg nagy valószínűséggel arról is hallottunk, hogy vannak sportolók, versenyzők, akik olyan teljesítményfokozó szereket szednek, amelyek a teljesítményeket növelik, és ezért a dopingolásukkal megint nem a teljesítmény, a valós teljesítmény, hanem a kémia dönti el, hogy ki legyen a győztes. De ez a mindenáron győzni akarásnak a tisztességtelen formái, a bunda, amikor lefizetnek embereket azért, hogy más legyen, az eredmény a dopping, amikor olyan szereket használnak, amelyek nem megengedettek a sportolók egészsége védelme miatt. És természetesen még a sportdiplomácia is, amellyel szintén lehet hamis eredményeket elérni a sportban. No de ezt hagyjuk, mert Pál apostolon keresztül az Isten szent lelke éppen, hogy egy tisztességes versenyt szeretne elénk állítani. Ebben az igében egy tisztességes versenyzésről beszél Pál apostol, és természetesen nem sportversenyről beszél, bár sportverseny a hasonlat, hanem arról beszél, hogy miképpen tudja az ember az Úrban megélni az életét. Úgy fut mindenki, mintha győztes lenne, pedig mindenki tudja, hogy alapvetően egy győztes lesz majd a versenyben. De mindenki úgy halad a cél felé, mintha ő nyerhetné meg ezt a meccset. Volt hazánkban egy Forma 1-es pilóta, talán emlékeznek rá a testvérek, Baumgartner Zsoltnak hívták. Nem túl jó autóval versenyzett, meg nem is volt nagy versenyző szerintem, úgyhogy mindig ott öregesen elkocogott a sornak a végén. Egyszer történt, hogy az élen haladók, akik nagyon győzni akartak, ugye egymást kiütötték a versenyből, és akkor Baumgartner beautózott a 6. helyen, és nyert egy pontot a csapatának, és akkor hatalmas nagy eredmény volt. Hát az Isten nem ilyen győzelemre szeretne bennünket vinni, hogy kihullanak előlünk a kiválók, nem azt szeretné, hogy valamilyen, valakinek a kárán jutnánk mibe a győztes posztra, hanem azt szeretné, hogyha a versenyzésünk az alapvetően egy tisztességes verseny, egy felkészült verseny lenne. A hívő életünk egy Istennek odaszánt és egy Isten által felkészített élet lehetne. Az Úr terve az, hogy felkészült legyél, megtisztítva életedet mindentől, ami akadályozza azt, hogy a versenyben részt vegyél. Az Úr szeretné tehát megtisztítani az életedet, hogy a felkészültséged, a készenléted az ott legyen minden pillanatban. Ezért bíztat az ige arra, hogy légy önmegtartóztató. Azt mondja az Isten, hogy aki versenyezni szeretne, az önmegtartóztató kell, hogy legyen. Nem azt tesz, ami kedves neki, hanem odafigyel arra, hogy mi segíti a cél eléréséhez, és mindent félretesz. Talán meséltem a testvéreknek már, sőt biztos, hogy meséltem, de ez egy régi történet, még 1998-ban, mielőtt gerincsérrel műtöttek, ajánlották, hogy menjek el egy ilyen izomerősítő helyre, hogy a gerinc mellett izmukat erősítse meg, és hát elmentem egy bodybuilding terembe, és hát én a magam már néhány éves lelkészi szolgálata után cingáron, meg enyhe ilyen idősödő pocakkal jelentem meg a kigyúrt emberek között, és hát én is emelgettem ott a súlyokat. Sok érdekes történet volt, és szoktam is mondani, hogy alapvetően nekünk ott kell lennünk az élet minden területén, de voltak jó beszélgetések azokkal, akik ott álltak sorba, szerre várva, már nem a test ilyen bevitt dopingszerre, vagy izomgyarapítószerre, hanem az eszközre, ami gyakorolunk, és közben lehetett beszélgetni velük, és volt, amikor előjöttek azok a lelki problémák. Azért jövök ide, mert szét tudnám szakítani a világot, hát inkább ide jövök, aztán ezeket a súlyokat húzogatom, emelgetem. De nem ezért akartam elmesélni, bár ez is egy fontos momentum, hanem egyszer összekerültem egy világbajnok bodybuildingessel egyszerre, ő volt a tulajdonos ennek az intézménynek. Hát körülbelül olyan vastag volt a combja, mint az én derekam, meg a karja is, mint az én combom. És egy darabig úgy együtt edzettünk azon a szeren, és néhány szót váltottunk. És kérdeztem, hogy mennyi időt tölt ő ezzel, és akkor elmondta, hogy ő naponta 8 órát edz ahhoz, két ütemben, hogy ez az izomzata meglegyen, és pontosan kell, pontosan be van neki állítva, hogy mennyi fehérjét kell fogyasztania, mennyi szénhidrátot, és meghatározó ilyen vitaminok, meg egyéb ilyen dolgok. És akkor elcsodálkoztam rajta, miközben húzogattam ott a szert, hogy ez az ember azért, hogy az izom tömegét emelje, mindent félretesz. Semmi nem érdekes a világban, csak az, hogy ő az izomzatát olyan a formája, amilyet eltervezett, és ahhoz az étkezését, az időbeosztását, a szabadidejét, a társaság élet, és mindent alárendel. És akkor megszégyenültem, hogy mi keresztények, akik egyébként nem egy ilyen hervadó koszorút, mint egy bodybuilding versenygyőzelem nyerünk, hanem az örök élet koronáját, és mi meg nem tesszük félre a szórakozásunkat, a társadalmiértünket, és nem arra a célra tekintünk, ami előttünk van. Károly Gáspár fordításában ő kicsit veretesebben fogalmazza meg a dolgokat. Itt az önmegtartóztatás szavát ő úgy fordítja, hogy magatűrtető. Magatűrtető, nem használjuk szerintem a hétköznapi életben ezt a szót, de jó elemezni, mert azt mondja, hogy magát tűrésre készteti. Tűrésre készteti az ember, aki versenyez, az tűrésre készteti magát. És valóban nem lehet elérni sporteredményt sem, anélkül, hogy az ember nem késztetné magát tűrésre. Szokták mondani, hogy elkényelmesedett társadalom lettünk, túlságosan komfortos az életünk, nem tudunk tűrni. Amikor éhes az ember, akkor enni kell. Egy picit is szomjas már, akkor inni kell. És megmagyarázzák persze, hogy naponta meg kell inni 3 liter vizet, és ha nem isszuk meg ezt a vízmennyiséget, akkor a szervezet rendszere fölborul. De beszéltem egy orvossal, aki egyébként egy norvég orvos, aki Afrikában misszióban kínul, és azt mondta, hogy napi 2 deciliter vízzel is elműködik az embernek a szervezet. Tehát 3 liter víz az optimális, azt tud jó meginni, mert akkor működnek jól az embernek a dolgai, de egyébként 2 deci vízzel is elműködik az ember szervezete. Persze tűrni kell a szomjúságot. Sokan nem tudják tűrni az éhséget sem, amikor megjelenik az éhség, akkor rögtön enni kell, mert nem tűri, hogy éhség van a szervezetében. És persze néhány évtizeddel ezelőtt általános volt, még az én gyerekkoromban is voltak ezek a megjegyzések, hogy a kenyér elment aludni. Tehát nem volt étel. És akkor a gyereket azzal nyugtatták meg, hogy kisfiam most este van, a kenyér már elment aludni, hát nekünk is aludni kell. És akkor kicsit korgott az ember gyomra, de azért lefeküdt, aztán aludt egyet. És mégis életben maradt az a társadalom is. De megtanult tűrni, és a probléma azzal van, hogy elfelejtettünk tűrni. Nem szeretjük, hogyha kicsit hideg van, nem szeretjük, ha kicsit éhesek vagyunk, nem szeretjük, ha kicsit fáj, rögtön fájdalomcsillapító, meg hogy nem tudom, mit veszünk be magunknak. Elkényelmesedett a társadalmunk, és ez az elkényelmesedett társadalom nem tudja tűrésre késztetni magát. Mert nem muszáj. De az Isten igéje azt mondja, hogy magát tűrésre késztetővé kell tenni ahhoz, hogy alkalmas legyen arra, hogy az Istennek az eszköze lehessen. A sportverseny győztesei azok lehetnek, akik amikor már fáradtság érkezik az életükbe, akkor még rátesznek egy lapáttal. Amikor jön a fáradtság, amikor úgy gondolják, hogy már szétszakad az izomzata, szétszakad a csontja, akkor még rátesz egy lapáttal. És azok lesznek az élversenyzők, akik ezt meg tudják tenni. Aki nem magatűrtőztető, az nem lesz élversenyző. Ez a magatűrtőztetés, ez alapvető kitétel annak, hogy valaki versenyző lehessen. Nagyon eleven él bennem annak a sportolónak, annak a birkózónak az esete, ami talán 70-es, 80-as években volt. Eltörte a kezét egy edzésen, és akkor Hegedűs Csaba, ő volt a szövetségi kapitány, azt mondta neki, amikor megjelent a edzésen begipszelt kézzel. Betegállományba akarsz lenni, vagy olimpiai bajnok? És akkor a fiatal ember elgondolkozott, azt mondja, olimpiai bajnok. És akkor Hegedűs Csaba levágta a gipszet a kezéről, és ment edzeni. És el tudják képzelni a testvérek, hogy milyen magatűrtőztetésre volt szükség ahhoz, hogy törött kézzel, és a birkózóknak a kezük az egy nagyon fontos eszköz. Tehát nem céllövőről van szó, hogy eltört az egyiket, és akkor lő a másikkal, hanem birkózóról van szó, hogy mit kellett tűrni ennek az embernek ahhoz, hogy aztán olimpiai bajnok legyen. Rengeteget. És ez a gondolat jutott eszembe, hogy ez a történet jutott eszembe, amikor arról beszél Isten igéje, hogy nekünk is egyébként magatűrtőztetőnek kell lennünk, mert mi egy hervadhatatlan koszorúért megyünk, ő egy hervadó koszorúért ment. Nem tudom egyébként, hogy mit jelent egy ilyen olimpiai győzelem egy-egy embernek, mennyire tartja ez életben, mennyire ad ez neki tartást az életében, hogy olimpiai bajnok volt, de hogy nekünk ez a hervadhatatlan koszorú tartást az egész életünkre nézve, az bizonyos, mert sok ember az életét adta azért, hogy neki ez a hervadhatatlan koszorúja meglegyen. Olimpiai címe nem biztos, hogy odaadná az életét, már olyan értelemben, hogy megtartsa azt a címet, de nekünk az a hervadhatatlan koszorú annyit ér, hogy sokan odaadták akár az életüket is érte. Hát hogy ne kellene nekünk magunkat tűrtőztetővé lennünk, és ez az önmegtartóztatás alapvetően nem önmagában van csupán, hanem az Isten ad hozzá segédeszközöket is. Azt mondja, hogy ez a magatűrtetés, ez akkor működik, hogyha megvannak az eszközök hozzá, és az Isten ad hozzá eszközöket. Az egyik azt mondja, hogy nem bizonytalan a cél az ember előtt. Nem egy bizonytalan cél felétől, a másik pedig, hogy nem a levegőt boxolja az ember. Tehát Pál apostol elénk helyez két célt, az egyik azt mondja, hogy nem bizonytalan a cél, két eszköz, az egyik, hogy nem bizonytalan a cél, a másik pedig az, hogy nem a levegőt öklözi. Nyilvánvalóan, mint hogy a hétköznapi életben is vannak rövid, meg közép, meg hosszú távú célok, és egy-egy vállalkozásnak, vagy egy vállalatnak az életében is vannak ilyen célkitűzések, a keresztény ember előtt is állnak ilyenek. Hát a hosszú távú cél az a legfontosabb, annak kell biztosnak lenni, és ez nem más a keresztény ember előtt, a hosszú távú cél, mint az, hogy üdvösségre jusson, mint hogy az üdvösség az övé legyen. Nem más a keresztény embernek a hosszú távú célja, mint hogy az Isten országának lakója, tagja legyen. Az üdvösség az övé legyen, a mennyei hazának a lakója lehessen. Sokszor előkerül ezzel kapcsolatban az üdv bizonyosságnak a kérdése, hogy bizonyságod van-e arról, hogy üdvösséged van. Az a cél, ami előtted van, az valós-e? Biztos vagy ebben a célban? És nagyon szomorú volt, egyszer együtt utaztam tradicionális evangélikus családoknak az utódaival, és amikor arra került a sor, hogy van-e üdvbizonyosságod, vagy amikor én arról beszéltem neki, hogy Isten megváltotta az életemet, átadtam neki, megtisztított, és az örök életbe átvitt az Isten. És akkor azt mondja, ne legyél ilyen gőgös, miért, hogy beszélsz te így? Talán tökéletes vagy? És mondtam, hogy nem tökéletes vagyok. Hát Krisztus érdeméért Isten engem átvitt a halálból az életbe. Örök életem van. Nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert Krisztus érdeme az én életemre nézve érvényes lett. És akkor azt mondták, hogy nem, ilyen nincs, ők ezt úgy élik meg, hogy majd ott az utolsó pillanatban az Isten eldönti, hogy vagy üdvösség, vagy kárhozat. És akkor mondtam neki, hogy nekünk akkor nem ugyanaz az Istenünk. A janicsárok utódainak ez nyilván egyértelmű, mert ott az van Allah akarata. Allah akarja, akkor eljutok, ha Allah nem akarja, akkor nem jutok. És ebben meg is nyugszanak. De a mi úrunk nem ilyen. A mi úrunk elénk adott egy utat, azt mondta, hogyha az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban elfogadjuk a váltságot, hogyha elfogadjuk bűneink bocsánatát, akkor a régiek elmúlnak. És az ő szent lelke által egy új áll elő. Régiek elmúltak, és így új áll lett minden. Nem én cselekedtem, nem az én érdemem, nem azért, mert kiváló ember lennék, hanem azért, mert én az Isten kegyelmét elfogadtam, és ő pedig adta. Régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Úgy nevezi ezt a Szentírás, hogy fiába, az Úr Jézus Krisztusba belekeresztelkedünk. Sokan összetévesztik ezt azzal, hogy a keresztség liturgiájában részt vett, hogy meg lett keresztelve valamikor gyerekkorában vagy felnőtt korában, de ez nem azt jelenti, hogy belékeresztelkedtem Jézus Krisztusba. Ez azt jelenti, hogy belekeresztelkedtem Jézus Krisztusba, hogy föltűztem az óemberemet Jézus Krisztus keresztjére. Tehát engedtem, hogy az óemberem halálba menjen. Engedtem, hogy az Isten elvegye tőlem azt. Sokan persze azt mondják, persze, hogy tudod te föltűzni, mi ebben a te részed. Persze ebben nem sok része van az embernek, ezért is próbáltam tovább boncolgatni ezt a gondolatot, hogy nem én tűzöm fel az én erőmmel és az én magabiztosságomban, meg tudatosan, hanem engedem, hogy Isten a régit elvegye, és oda legyen tűzve Jézus Krisztus keresztjére, hogy meghalt az óember, és íme újjá lett minden. Nos, hát az Isten adja nekünk az üdvbizonyosságot, mint nem bizonytalan tér, amely felé aztán lehet törni. Amely cél eléréséhez, vagy célba érkezéséhez az ember mindent hátra tehet. Maga tűrtetővé, magát tűrővé téve. És egyébként a bizonytalan cél, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a biztos cél, egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem csupán egy egyedi érdek, nem önző érdek, hogy én bejussak abba az üdvösségbe. És hogyha Baumgartner Zsoltinál említettem, hogy kiestek a kiválóak elől, és akkor ő is befutott az első pontszerző csapatba, talán inkább a mennyországot úgy lehet elképzelni, hogy akkor van öröm, nem akkor van öröm, hogyha kiesnek előlem sokan, aztán én is oda jutok valahogy, hanem akkor van öröm, mint egy fogyatékosok olimpián, paralimpián, de lehet, hogy akkor még nem is így hívták, láttam azt a csodálatos befutást. Szellemi fogyatékosok futottak. Csak talán 400 métert futottak egy ilyen stadionnyi kört, és amikor a cél felé haladt, az egyik rettenetesen dolgozott rajta, hogy első legyen, mert ott volt a cél előtte, és tudta, hogy be kell futni a célba. De a szemes sarkából észrevette, hogy elesett a mellette levő, a második. És akkor fogta magát, megállt, visszament érte, fölsegítette, és kézen fogva, mosolyogva beszaladtak a célba. És azt mondtam, hogy hát igen, szóval ez az, amit mi nem tudunk. Mert mi azt gondoljuk, hogy akkor igazi a győzelem, hogyha egyedül futottunk be. De ezek tudnak valamit, ezek a szellemi fogyatékosok. De tudnak valamit, hogy nem az az öröm, hogyha én befutok, hanem az az öröm, hogyha sokan befutunk. És az az igazi, amikor fogja egymás kezét mindenki, és akkor befutunk a célba. És ezért mondja Pál apostol, hogy önmagadat megtűrtőztetni kell, azért, hogy aztán a te üdvösségeden kívül a másik ember üdvössége is fontos legyen számodra. És azért mondja Pál apostol, hogy aztán persze a levegőöklözést is mondja, hogy nem a levegőből öklözök, csak most egyet tovább lépve, hogy megsanyargatom és szolgálvá teszem a testemet, hogy másoknak prédik magam, ne legyek alkalmatlan a küzdelemre. Tehát, hogy megsanyargatom a testemet, de nem azért, hogy az üdvösségre jussak, mert az üdvösség nem a testem sanyargatásával megy, hanem az, hogy a testem sanyargatásával, a testem uralmának elvételével, a testem szolgálatra adásával használható leszek az Istennek a kezében arra, hogy a mások üdvösségét is munkálhassam. Vagy rajtam keresztül munkálhassa Isten. Nehogy még arra gondoljuk, hogy nekem valami nagy szerepem van benne, és én tudok embereket üdvösségre juttatni vagy segíteni. Mert az Isten végzi rajtam keresztül, meg rajtad keresztül, meg sokakon keresztül, végzi az üdvösség szerző munkáját, az üdvösség teremtő munkáját. De ehhez a testemet szolgálvá kell tennem. És aztán ott van a másik, amit átugrottam most az imént, hogy a másik eszköz ahhoz, hogy a testemet alá tudjam rendelni, az, hogy nem a levegő töklözöm. Nem a levegő töklözi, aki új életben jár, nem úgy tesz, mintha csinálná, hanem a célpontra néz és a célpontra ver. Talán a legfárasztóbb, az mondják az ökölvívók az, amikor egy jól bemért ütés, tehát már elindítja az ütést, és tudja, hogy ott van a feje az ellenfélnek, és a fejére már ráteszi az ütést, és ez nem ér célba, hanem a levegőbe megy, sokkal fárasztóbb, mint az, amikor célba ér. Mert akkor rá tud támaszkodni egyébként, és aztán visszajön az egyensúly. Ha levegőbe megy, akkor megy ez a hatalmas nagy ütés, és húzza a kezét, de vissza kell még húznia. Ezért a levegőbe öklözés, ez nagyon fárasztó dolog. És ezért, mondja Pál apostol, én tudom, hogy nem a levegőt ütöm. Amit én teszek, azt azért teszem, mert annak ott van a helye. És ez egy nagyon fontos eszköze annak, hogy az ember önmagát tűrtőztetővé tudja tenni, önmagát késztesse arra, hogy az életét tűrtőztesse. Tehát nagyon fontos, hogy aki az Úr országában mozog, annak biztosnak kell lenni a cél előtte, és biztosnak kell lenni a feladatnak. Nem a levegő töklözi, hanem azt a célt, amit elé tesz az Úr. És utána jön az, hogy alapvetően ez annak a célnak van alárendelve, hogy az Isten, ami mennyei atyánk rajtunk keresztül sok ember üdvösségét ki tudja munkálni. Ez annak van alárendelve, hogy az Isten országa még nagyobb legyen. És amikor az ember tűrtőzteti a maga testét, amikor tűrővé teszi a testét, akkor a másik ember üdvösségét munkálhatja. És jó ebben benne lenni. Sokszor, amikor egy-egy ifjúsági hét, a most is ifjúsági hétvégén vannak a fiataljaink egy része, és ott az ifjúsági héten, amikor nem aludtam csak 4 óra hosszát egy-egy este, mert késő estig fönn kellett lenni, mert zsinat volt, reggel kelni kellett, mert készülni kellett a szolgálatra, és borzasztó fáradt voltam. És akkor az volt benne, hogy kell ez nekem? Hát miért nem alszok én otthon a puha ágyban? Este lefekszek korán, amikor jól esik, és reggel akkor kelek föl. És mindig, amikor láttam a fiatalokat, az volt, hogy nem, ez meg kell, tűrése kell a testemet adni, mert kell ez, hogy az Isten munkálkodjon a gyerekek között. És mindig ott volt az öröm, amikor az Isten munkáját látja az ember. És ezt szeretné az Úr mindannyiunkban elvégezni, hogy a testünket szolgálvá tesszük, nem engedjük, hogy uralkodjon, megtanulunk a szenvedéssel együtt élni, engedjük, hogy hadd szenvedjen ez a test, ez a bűnös test, valamelyik lelkész testvére mondta ez, hogy hadd szenvedjen ez a bűnös test. Engedjük, hogy legyünk néha éhesek. Engedjük, hogy legyünk fáradtak, legyünk álmosak. Amikor fáradtak, hogy tegyünk rá még egy lapáttal. Hogy ne kényelmesedjünk el. Hogy tegyük tűrővé a testünket. Hogy ne a testünket szolgáljuk, a testünk komfortját, kényelmét szolgáljuk ki, hanem engedjük, hogy az Isten működjön rajtunk keresztül. Mert Pál apostol azt mondja, hogy nem szeretne alkalmatlanná lenni a küzdelemre. Gondolom egyikünk sem szeretné, hogyha alkalmatlanná lenne a küzdelemre, azért, mert a teste, azért, mert a komfortos élete, vagy a komfortja elhúzná a szolgálattól, az Isten közeléből az életét. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy hatalmas kegyelmeddel, szereteteddel körbeöled ezt a világot. Köszönjük, Urunk, hogy voltak magukat tűrtőztető emberek, akik szolgáltak néked, és bennünket is elérhetett az evangélium. Köszönjük, Urunk, hogy sok ember életét adta, sok ember szenvedett azért, hogy az evangélium éveken, évtizedeken, évszázadokon, évezredeken keresztül tovább menjen. Köszönjük, Urunk, hogy hozzánk is eljuthatott, és mi is érthetjük, és mi is átélhetjük, mit jelent az, hogy elhagyhatatlan koszorút ígértél a tiédnek. Köszönjük, Urunk, hogy te átvittél bennünket a halálból az életbe, és mindenkit hívsz a halálból az életbe. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a hírnek a vívői lehetünk. Köszönjük, hogy ezt az örömhírt ránk bíztad. Add meg, hogy nehogy alkalmatlanokká legyünk ennek az örömhírnek a hirdetésére, az örömhír szolgálatára. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy te egyenként szólítasz meg bennünket, egyenként hívsz magadhoz. És köszönjük, Urunk, hogy a te országodban nincsenek pihenő emberek, te mindenkit fel akarsz használni és fel tudsz használni a neked való szolgálatban. Így állhassunk előtted minden reggel, minden nap, hogy a te dicsőségedben éljünk, járjunk, szolgáljunk. Köszönjük, Urunk, hogy így tartod meg életünket, földi életünk során minden kísértés, hívság, próba ellenére is tovább viszel bennünket, és azt a mennyei koronát, amit elkészítettél nekünk, azt oda fogod adni majd a te országodban. Add meg, Urunk, hogy tekintetünk hadd lehessen ezen a célon, életünk minden pillanatában. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hirdetem, hogy hétfőn 15 órakor lesz asszonykör, kedden 17 órakor biblióra, és szerdán 9:30-kor itt Babamama klub, itt a gyülekezeti központunkban. Minden csütörtökön angol óra 17-től 19-ig. Szeretettel hívunk és bátorítunk mindenkit az angol tanulásra. Mice vezeti az angol órát. Zolival együtt készítettek egy felvételt, amelyben az angol és a magyar szavak egymás mellett hangzanak el, eredeti angol kiejtésben és eredeti magyar kiejtésben. Akik szeretnék ezt a fájlt megkapni, akkor forduljanak bátran akár hozzám is, de Zoli is és az angol órán résztvevők egy része már tud segíteni ebben. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Major Ferencné testvérünket, 109. életévében volt a katónéni, amikor meghalt, Debrecenben temettük el. Hordozzuk imádságban a rokonságát. 109 éves embernek már a gyerekei is nagyon öregek. Meg is halt egyébként a katonénének a fia. Bár igaz, hogy fiatal korában meghalt már, de 109 éves embernek a második generáció is már a 80-as éveiben járó ember lenne, vagy kellene, hogy legyen. Nem túl sok hozzátartozó volt jelen a temetés istentiszteleten, a nyíregyházi gyülekezetből jöttek többen a temetés istentiszteletre Debrecenbe. De hordozunk imádságban a családot, hisz Kárpátaljáról jöttek át annak idején katonénék, és az az érdekes történet, amit már elmondtam a testvéreknek jó pár évvel ezelőtt, Dániában találkoztam egy észt evangélikus lelkésznővel, akiről kiderült, hogy magyarul is beszél, és hát kiderült, hogy Kárpátaljáról ment az édesanyja tanulni még a Szovjetunióban, Észtországban, Tallinnba, és ott házasodott össze egy észt atyafival. Ott született ez a lelkésznő, de visszajárt Kárpátaljára a rokonsághoz, és nagyon jó beszélt magyarul. És ez a lelkésznő mondta nekem, hogy mikor megtudta, hogy Nyírterken vagyok, hogy Nyíregyházán élt neki egy rokona, de már biztos meghalt, mert 91 éves korában találkozott vele, de Kárpátalja költ, de már biztos, hogy meghalt. Mondom, csak nem Kató néni. Azt mondja, de Major Ferencné? Azt mondja, igen. Tehát érdekes, hogy egy Dániában találkozott egy észlelkésznővel, akinek a rokonához jár a kurva család néni, és 109 éves korában halt, 109. évében halt meg. És hát ennek a lelkésznőnek a nagynénye, aki Szegeden él, itt volt a temetésem, és aztán fölemlítettük ezt az érdekes történetet is. Tehát Kató nénit eltemettük, hordozzuk imádságban a gyászoló családot. Hirdettem a testvéreknek, mint ahogy az elmúlt héten is hirdettem már, hogy a névjegyzéket kifüggesztettük, a választói névjegyzéket, akik szeretnének fölkerülni a névjegyzékre, azok szóljanak. Akár oda is írhatják a nevüket, illetve Anettnek szólnak, és akkor a regisztrációba bekerülnek. Lelkész választás miatt szükséges a választói névjegyzéket frissíteni most itt évelején sürgősen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat, mint ahogy mondtam, Pilis Csabán vannak ifjúsági hétvégén most a juniorok, azok, akik konfirmandus kortól 17-18 éves korig vannak, és a szeniorok következő hétvégén, második hó 17-től 19-ig lesznek Pilis Csabán. Női hét, illetve férfi hetek is lesznek, házaspári hét is a hírlevelünknek itt a hátulján. Látják a testvérek, láthatják a programokat. Szeretettel bíztatom a csendes hét lehetőségére a testvéreket, illetve hirdetem, hogy március 11-ére pedig gyülekezeti csendes napot tartunk. 11-én gyülekezeti csendes napot tartunk. Imádságlistát is hordozzák a testvérek szeretetben, hozzátéve Kató nénének a családját és Major Ferencné családját. Jó, hogyha tudjuk, hogy kik azok, akik szeretnék, hogy az imádságainkban ott legyenek. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket a 395-ös számú ének éneklésével. 395-ös ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adunk, mennyei Atyánk, mindazért a jóért, amit életünkben megtapasztalhattunk, de köszönjük a kihívásokat is, a próbákat, amikor próbára tetted a komfort szeretetünket, próbára tetted a testünket, próbára tetted az elhivatásunkat. Köszönjük néked, Urunk, hogy szerető, kegyelmes Istenünk vagy, aki szeretnél fölkészíteni a neked való szolgálatra, a benned való életre, és szeretnél elvinni bennünket a mennyei elhívásunk beteljesüléséig. Köszönjük a koszorút, a koronát, amit megígértél a tiédnek. Így áld meg bennünket, Urunk, ezen a mai Isten tiszteleten is. Áld meg bennünket jelenléteddel, szent lelked áldásával, hogy igéd valóban megteremhesse a gyümölcsét. Köszönjük, Urunk, hogy sokan térdet, fejet hajtanak előtted vasárnaponként. Mindig összeszorul a szívem, amikor arra gondolok, hogy hányan vannak, akik életük kockáztatásával teszik ezt, akik üldöztetésben vannak, akik meg vannak fenyegetve, ha Isten tiszteletre mennek. Áld meg őket, Urunk, és add meg, hogy az önnek tűrtőztetésük az gyümölcsöt teremhessen te benned. Bennünket pedig, akik kényelmesen élhetjük keresztény életünket, nincs üldözés az országunkban. Add meg, hogy figyeljünk ezekre a testvérekre, hordozzuk imádságban őket, és legyen oda szánt életünk, hogy használni tudjál bennünket a neked való szolgálatba. Így adok hálát, Uram, mindenkiért, aki a mi gyülekezetünkben is bármilyen szolgálatot vállal, aki könyörög azért, hogy megvalósulhasson a te akaratod a mi életünkben, a gyülekezetünk életében, aki tesz valamit azért, hogy az evangéliumot tovább terjedhessen, hogy meghallhassa a szomszéd, a barát, a családtag. És áld meg azokat is, akik fontos szerepet töltenek be, mert igével, imádsággal, testvéri szolgálattal szolgálnak itt a gyülekezetben. Fordíts vissza rájuk azt, amit ő rajtuk keresztül tudtál adni a világnak. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet egész egyházunk is, így könyörgünk püspökeinkért, felügyelőkért, presbiterekért, egyház kerületben, megyében, gyülekezetekben is, tehát meg lelkészeinket, add meg, hogy testünket megsanyargatva tudjunk szolgálni néked, hogy nehogy alkalmatlanná legyünk arra az elhívásra, amit te adtál nékünk. Köszönjük, Urunk, hogy előtted van minden felekezet, minden egyházi, gyülekezeti közösség. Légy azokkal, Uram, akik a te gyermekeiddé lehettek. Add meg, hogy a neked való szolgálat az életüket kitölthesse, és gyümölcsözhessen új megtérőkkel, olyanokkal, akik a halálból átmehetnek az életbe. És köszönjük néked azokat a testvéreinket is, akik most terhet hordoznak. Áld meg őket, hogy a teherhordásban hozzád kerüljenek közelebb, és megtapasztalhassák mérhetetlen nagy kegyelmedet, szeretetedet a nyomorúság között is. Így kérünk, Urunk, áld meg azokat az embereket is, akik felelősséget hordoznak a világ politikája, gazdasága tekintetében. Fordítsd gondolatukat a te utadra, hadd lehetnének eszközeiddé, és így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért is, hogy add meg mindenki, aki döntés hordozó, az az akaratodat ismerhesse, és azt szerint cselekedjen, hogy így is megtapasztalhassuk áldásodat, jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy jó dolgunkban, rossz dolgunkban, egészségünkben, betegségünkben, örömünkben, bánatunkban. Hozzád lehet kiáltani, bármilyen problémával is küszködünk. Így légy azokkal, akik most kórházi kezelésben vannak, vagy műtét előtt állnak, vagy válságos az állapotuk. Te légy, Uram, az erejük, segítségük. Te áld meg őket a kihívás közepette. Légy azokkal is, akiknek anyagi problémáik vannak, akik nem tudják az életüket menedzselni. Te adj nekik segítséget, Urunk, adj bölcsességet a magukról való gondoskodásban. Te áld meg őket, Uram, hogy legyen forrásuk, és tudjanak jól bánni azokkal. Bennünket is vonj magadhoz, Urunk, hogy meg tudjuk élni egyén életünket, család életünket, házasságunkat, gyermeknevelésünket. Add meg, hogy tőled vegyük azokat a bátorító szavakat, amelyek a nehézségben segítségül jöhetnek. Vigy tovább bennünket, Urunk, a kihívások közepette is. Szeretnénk hálát adni neked életünk minden pillanatában. Így áldj meg bennünket ebben a vasárnapi alkalomban is. Add meg, hogy neked szentelt, oda szentelt alkalom lehessen ez. A te dicsőséged lehessen nagyjá, bárhol is le vagyunk ezen a mai napon. Így áld meg a családi közösségeket, az Isten tiszteleti közösséget, a felebaráti közösségeket is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.